Parlament, kereskedelmi bizottság ülése, szakértők, előadók, közöttük államtitkár, miniszterhelyettes, főosztályvezető, szervezetek képviselői, szép számmal újságírók és 11 országgyűlési képviselő. A vállalkozási nyereségadót és sok fontos gazdasági témához kapcsolódó törvényjavaslatot kellett megvitatni, de jobbára a szakértők beszéltek egymással az elvonásokról és a várható esetleges lehetőségekről.
Ezek a képviselők ilyenkor inkább hallgatnak, de szavazáskor szavaznak és a vita alapján orientálódnak.
Lehet valami olyasmiről szavazni, amihez nagyon kevésbé értenek.
A probléma csak az, hogy az az érzésem, hogy jelenleg nem érett a helyzet a többségi döntés bevezetésére, de hát ez egy bizottság, majd még a kormányzatnak is meg kell gondolnia, és a parlamentnek is el kell gondolkodnia rajta.
Most végül is mit fogadtak el?
Azt fogadták el, hogy a nyereségadó egységes a kormány által javasolt 55%-os mértékével szemben 50%-os legyen csak a nyereségadó, és emellett kerüljön bevezetésre az állami vagyon utáni osztalék.
Ez az adórendszer per pillanat nem igen biztat teljesítményekre. Most ennek a gazdaságnak valójában igazán teljesítményre volna szüksége. Most ha a vállalatoktól még további elvonást fognak végrehajtani, akkor mennyiben változik a helyzet, mennyiben javulhat a jelen?
Valójában nem lesz az idei esztendőhöz képest további elvonás. A jövedelem centralizáció mértéke az nagyjából az idei marad jövőre is. Tehát az azért egy látszat, egy elgondolt pozícióhoz képest növekszik az elvonás. De ez a teher is sok a gazdaság számára, ez az adóteher, tehát...
Meg az állampolgár számára is, mert gyűrűzik tovább ránk is rendesen.
Legalább már bevalljuk, hogy magas az adóteher.
Hogyan lehet tőke hiány mellett igazán szerkezetet váltani?
Hát ha ironikus akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy úgy, ahogy fából lehet vaskarikát csinálni. Valójában azonban nem egészen ennyire reménytelen a helyzet, mert Magyarországon van azért lekötött tőke, nehezen mérhető fel, hogy mekkora az a rész, amit mobilizálni lehet ebből a tőkéből.
Ezek a koncepciók és ezek a tanulmányok, amelyek itt most, hát úgymond, vitára kerültek. Ebből az derül ki számunkra, hogy itt a legfontosabb programpont, hogy az államkassa, a költségvetés valamelyest egyensúlyba kerüljön. No, de hát ha nincs mellette igazán mobil termelés, akkor ez még mindig csak egy kényszerpálya.
Ez igaz. Ezt elismerem. Itt nagyon nehéz, majdnem lehetetlen helyzetben vannak a költségvetés elkészítői is, és a megszavazó is.
Ma reggel, amikor a rádióból értesülve kamerámmal a Baross utca 86 felé rohantam, még a legrosszabb álmomban sem gondoltam, hogy ilyen háborús helyzetkép fogad. Háború romokkal, tűzoltókkal, katonákkal és sajnos hajléktalanokkal, sebesültekkel és halottakkal.
Hajnali órákban, 3:45 körüli időben gázrobbanás történt a Baross utca 86 számú lakóépületben. Az épületben 63 lakás van, ebből 50 lakás sérült, 12 lakás súlyosabban lakhatatlanná vált, a többi lakásban üvegkárok és falrepedések keletkeztek. Fűtés és víz hiányában természetes, hogy valamennyi lakás lakhatatlanná vált.
Itt akkor... a robbanás?
Igen, az robbanáskor itt aludtunk, igen.
És mire ébredtek?
Hát a nagy detonációra.
Robbanás,
és megszólalt a riasztó. Hát a detonáció, és egy nagy durranás, mint akik a riasztó be van szerelve, és megszólalt a pillanatban. Fölugrottunk a gyerekeket, felkaptuk, hát a nagyobbik fiam az eljött, mert öten vagyunk, a nagy fiam is van.
Nem is tudták, mi történt.
Nem, hirtelen nem tudtunk, üvegszilánkokon lépkedtünk. Mert valami borzalmat.
Azt mondja, még a szerencsésebbek közé tartozunk.
Hát igen, a szerencsésebbek közé tartozunk, mert az életünk megmaradt. A halottak azonosítása még folyamatban van.
Most már tudjuk, hogy Schnöller Istvánné, Flóris Mihályné és Flóris Zsolt az áldozatai a hajnali robbanásnak.
9 sérülés történt, ebből 3 fő az, aki súlyosabban, de sérülésük könnyűnek minősíthető. Ezeket kórházba szállították, 2 főt a Gyáli úti kórházba, 1 főt a központi baleseti ambulanciára. Ugyancsak sérülést szenvedett a lakóépület Szűz utca felüli homlokzata, itt 12 lakás sérült meg, de a környező épületeken a tetőhéjazat cserepezése lepotyogott, az ablaküvegek kitöredeztek, az utcákon parkoló gépjárművek is, némelyike súlyosan sérült a robbanás következtében.
Sehova nem tudom menni. Hát vannak szüleink, de a szüleink közben tudunk meg kicsi a lakásuk. Nem tudom, és ami kár itt van?
Az állami biztosító szakemberei reggel óta a helyszínen is dolgoznak, 26 kárigénybejelentés volt eddig, és több mint 300.000 forintot fizettek ki előlegként, vagy akinek nem volt biztosítása, gyors segélyként. Meghosszabbított munkaidőben és bővített létszámmal várnak mindenkit a sérült házon szemben, a Baross utca 77 szám alatt.
A jövő évi program szerint csak arra lesz lehetőség, hogy a gazdaságot stabilizációs pályán tartsák, hogy elkerülhessék a nyílt válságot, és több ponton megindulhassék a kibontakozás. Ez hangzott el a jelentésben és a szóbeli kiegészítésben. Megnövelt anyagi támogatást csak a telefonprogram kap jövőre és az azt követő években a veszélyessé vált elmaradás miatt. A lakossági és közösségi fogyasztás 1%-kal csökken, várhatóan 10%-kal redukálják a honvédelmi kiadásokat. A képviselők egyöntetően állították, hogy tűrhetetlenül magas az irányító apparátus létszáma, és ez a várható munkanélküliség idején kivéthetetlen. A hivatali bürokrácia visszaszorítása eleve növeli az előállítható értékek mennyiségét. Kifogásolták, hogy a termelő szektorba nem érdemes befektetni. Hogy kaphat így kedvet a működő tőke? Meglepve tapasztalták, hogy a béremelések 1/4 a hazai bankvilágban következett be. És feltették a kérdést, a pénzintézettel szembeni bizalmat feltétlenül rézzel, márvánnyal, bankpalotákkal kell megszerezni. Összegezve gátat kell jelölni az inflációs folyamnak, s a fellendülést nem határozatoktól, hanem piaci hatásoktól és vállalkozói szellemtől várhatjuk. Ezek útjából kell eltávolítani a reformintézkedésekkel ellentétes jogszabályokat. Erre hívták fel a kormány figyelmét, felszólítva arra is, hogy a legközelebbi ülésszakon ismertesse a parlament előtt tervezett takarékossági intézkedéseit.
Az én titkos vágyam az, hogy otthon tudnék ülni és zenét írni. És a második titkos vágyam az, hogy bár sikerült volna egy olyan helyre tennem szert, ahol minden nap vezényelek és ahol otthon is vagyok. De én soha nem laktam ott, egész életemben nem volt otthonom abban a városban, amelyben vezényeltem.
A megújuló politikai intézmény az a szektor fő törekvése. Minden gondolatát vitában alakítottuk ki, de nem tekintjük azt ezáltal. Kérésem, szükség szerint igazítsunk azokon. Minden mandátummal rendelkező részvevő...
Érdemes megnézni a már nevükben is mókás, bohóc, csipesz és doktorhalakat. Mert Európában a pesti állatkert az egyetlen, amely velük büszkélkedhet. Darabjuk több ezer dollárt ér. Ezért aztán féltő gonddal munkálkodnak félrevezetésükön. Egyelőre még el is hitték, hogy a felmelegített adriai víz pontosan olyan, mint a Karib-tengerből származó. A társaság elsősorban koncerteket szervez, amelyeken lehetőséget kívánnak teremteni arra, hogy a keveset hallott Beethoven kamaraművek mellett bemutassák az elfelejtett darabokat épp úgy, mint a mai kortár zenét. De a társaság azokkal a korábbi hagyományokkal ellentétben, amikor a zenei élet szervezését egy monopólium uralta, nem csak a Zeneakadémián szervez koncerteket, hanem vidéki nagyvárosokban, sőt, falusi iskolákban is. Mert, mint ahogy Durkó Zsolt zeneszerző, a társaság elnöke is elmondta, nem a leggyengébb műsorokat kell a fiatalokhoz elvinni, hanem a legigényesebbeket. Hiszen legfontosabb feladatuknak az ifjúság zenei kultúrájának fejlesztését tartják. Ennek alátámasztására mesélte Lehel György gyermekkori történetét. Kedvenc írójának regényében olvasta, milyen meghatottan hatott rá a kiséi zenedallama, amelyben sírtak a klarinétok és nevettek az oboák. Kár, hogy a kiséi zenében csak vonósok vannak. No, ezért működik ez a társaság, hogy ez az 50 éve tartó állapot megszűnjön.
Sokan megkérdőjelezik, hogy jogos volt-e a rendőr fegyver használata.
A fiatalok a 47-es villamos első kocsijában garázdálkodtak, ott villanykörtét csavartak ki a villamosból, azzal futballoztak, tornagyakorlatokat végeztek a kapaszkodókon, hangosan énekeltek, és végül egymással verekedtek, úgyhogy már vérzősérült is volt közöttük. Ezt az utolsó mozzanatot észlelte a nem sokkal előbb felszálló Bukszár Tibor. Vizsgálat alatt áll annak a ténye önmagában is, hogy egyáltalán fegyverhasználatra sor került-e a rendőr részéről.
Miért hát a rendőr belelőtt a plafonba?
Egyértelmű, ez azonban a levegőbe leadott lövés, riasztólövés, és nem minősül fegyverhasználatnak. A későbbiekben Hajdú Attila megsérült ugyan, azonban ez már dulakodás közben keletkezett, és nincs most igazolva, hogy ez a rendőr szándékos lövése volt-e, vagy pedig véletlenszerű.
Volt az ön kezében ezt megelőzően korábban nem. Fegyver?
Nem.
És ezt a fegyvert akkor hogy tudta kezelni ilyen hirtelen és gyorsan?
Nem tudom. Meghúztam.
Hányszor lőtt?
Háromszor. Na, ittunk előtte, közben is.
Mennyit ivott?
Viszkit ittam, meg bort. Nem tudom, van 2 deci körül viszkit, meg egy fél üveg bort.
Máskor nem szokott inni?
Nem, szóval hogy nem rendszeresen.
Tudta azt, hogy aki ott szólt maguknak, hogy hagyják abba a randalírozást, az rendőr?
Igen.
Honnan tudta?
Mutatta az igazolványát, meg mondta.
Nem tudja, hogy mi lesz magával?
De börtönbe kerülök.
Az elmúlt években hány támadás volt rendőrök ellen?
1987-ben bizonyos csökkenés következett be, 496 esetben történt hivatalos személy ellen erőszak.
A tavalyi 496 esetből hányszor szenvedtek súlyos sérülést a rendőrök?
Súlyos sérülés 11 esetben, és 277 esetben könnyebb sérüléssel járt a hivatalos személy ellen erőszak.
Hányszor használtak fegyvert?
mindössze 13 esetben történt fegyverhasználat, ebből 6 figyelmeztető lövés volt, 2 gépjárműre leadott lövés, 5 irányult személy ellen, amelyet a katonai ügyészség jogosnak ítélt meg.
Mi hívta életre ezt a könyvet?
Két tehetséges üzletember gondolata, az egyik a nagyon fiatalon meghalt Szilágyi József, aki a Novotrade második embere volt, és Békés Tamás ugyanott, aki a könyvkiadással foglalkozott. Ők megérezték, hogy Magyarországon, ahol 1931 óta nem jelent meg pénzügyi kereskedelmi lexikon, akkor a Révai féle jelent meg, nagyon nagy szükség volna arra, hogy az emberek ügyes, bajos dolgaik intézésében egy praktikus, azt mondanám, cselekvésközpontú lexikont, enciklopédiát kapjanak a kezükbe.
Tehát ez nem kifejezetten pénzügyi és kereskedelmi szakembereknek szól?
Ez ugye mind a kettőnek szól, mert ez azért orvos a családban mintájára is van. Lehet az ember bizonyos ügyekben a saját ügyvédje, idézőjelben a könyv alapján, tehát megírva úgy van. De a szakember számára is minden ismeretet, meg utalást megtalál benne.
Ön is talált olyan dolgokat benne, ami az ön számára új volt?
Én rengeteg olyat találtam benne még a szűkebb szakmámban is, ami új volt. Mert az ember nem tud ma mindent követni, még a szakmájának is vannak részei, amelyekkel nem tud lépést tartani.
Hát szép számmal vannak most, és ugye önnek is ez a véleménye.
Igen, tökéletesen igaz van.
És talán azt is tudja, hogy ezek az emberek nem olyan nagyon nyugodtak, és hogy őszinte legyek, teljesen megértem, hogy ingerültek. Szóval nem tartom túl szerencsés dolognak, hogy valaki a saját pénzért órákig kell, hogy sorban álljon.
Ez teljesen igaz és jogos. Én sem szeretek sorban állni. Úgyhogy mi részünkről mindent megteszünk, amit lehet. Ezek közül a gyors és azonnali intézkedés az, hogy nyújtott nyitvatartást tervezünk a gondok enyhítésére, azaz csütörtöktől 10 Budapest irodában este 7-ig lehet BC számláról fölvenni, vagy bármilyen valutát természetesen.
És talán hétvégén is, most már ezentúl mindenütt lehet majd?
Hétvégén is lehet, nem mindenütt. Szombat délelőtt valamennyi pályaudvar irodánk, a főiroda és a Sugár üzletházban levő irodánkban lehet BC számláról fölvenni pénzt.
Mi az oka, hogy ennyire nem bírják a strapát? Netán a gépeik, a számítógépeik rosszak, vagy még nincs elég gép?
Inkább nincs elég gép. Olyan növekedés történt, hogy mondjuk telt ház lett a gépek kapacitását illetően. Távlati javítási célunk és lehetőségünk gépek vásárlásával javítani ezen az állapoton.
Erre van pénzük?
Pénzünk lenne, engedélyt kell szerezni, mert ezek valutás beszerzésű gépek.
Akkor úgy kérdezem, van engedélyük?
Reméljük lesz.
Apropó engedély. A BC számláról fölvett pénz kiviteli engedély érvényessége 90 nap. Tehát a számla tulajdonosok is segíthetnek, ha nem hagyják az ünnepekre, az elutazás előtti pillanatokra a valuta felvételt.
Az Egyesült Államok és Kanada ortodox rabbi kongresszusának elnöke Moses Teitelbaum és kísérete ma hazánkba érkezett. A látogatás első állomása a parlament. Grósz Károly miniszterelnök szívélyesen fogadta a főrabbit és kíséretét, akik magyarországi tartózkodásuk során ellátogatnak a budapesti ortodox zsinagógába és néhány vidéki temetőbe.
Igényeljük, sürgetjük, kezdeményezzük, követeljük. A felszólalók, az artistáktól a színészeken át a filmesekig, ezeket a szavakat ismételték legtöbbször. Az önállóság, a nyilvánosság, a bizalom visszaszerzés mellett. A résztvevők kezdeményezni szeretnék egy országos értelmiségi tanács létrehozását, amely közvetlenül tárgyalna a kormány tagjaival. Sürgetni akarják a művészi alkotómunka adóztatásának felülvizsgálatát. Tiltakoznak a kultúra támogatásának csökkentése ellen. Hihetetlen, hogy annyi erőnk sincs, amennyi az Operaház és a Nemzeti Színház tisztességes működéséhez szükséges. Így szólt az egyik vélemény, és még néhány az elhangzottak közül. Fontos a munkanélküli segély megteremtése, de még fontosabb értelmes munkalehetőségek biztosítása, hiszen a művészeknél, ha burkolt formában is, de már régóta létezik ez a fogalom. Egyenrangú szakmai szakszervezetekre van szükségünk. A SZOT-nak pedig, vagy utódának, csak a koordinálás lenne a feladata. Az országos értekezlet állást foglalt a munkatörvénykönyv megújításának szükségességéről és a kollektív szerződések rendszerének megerősítéséről, általánossá tételéről. A művészeti szakszervezetek továbbra is szövetségi rendszerben kívánják folytatni munkájukat. És arról is döntöttek, hogy rendkívüli kongresszust tartanak 1989 tavaszán.
Athén természetesen nem csak az Akropoliszból áll. Bár az is igaz, hogy az ide látogatók többsége fölkeresi ezt a valóban gyönyörű ókori fellegvárat, pontosabban annak romjait, most azonban mégis inkább a görög főváros másik arculatát villantjuk fel néhány képben. A központ autóforgalmát jelentősen korlátozták, ennek következtében Athén levegője valóban tisztább lett. Az igazi nagy forgalom azonban természetesen az Akropolisz alatti bazár negyedben van, amely már egyértelműen a keletet idézi.
Tabu téma a mi szakmánkban? Ugyan kérem, elképzelhetetlen. Ezt a határozott állásfoglalást 17 ezer földre terített fotó társaságában hallottam Jobb Szvárd úrtól.
Van itt humor és tragédia, bravúr a megismételhetetlen pillanatok megörökítésében, mélység az emberi sorsok életre keltésében. Mindez nagyon magas színvonalon.
Mi az, amit mégis hiányol?
A földünket fenyegető természeti csapások, mintha kevésbé érdekelnék a kollégákat.
Helyettük viszont olyan fotók közül válogathatnak a Sunday Times, a Stern, a Magnum művészeti vezetői, amelyek most kerülhetnek először a nemzetközi porondra. Életképek szovjet börtönökből, koncentrációs táborokból.
A jó sajtófotó mindig tudósít. A szovjetek például most hallatlanul kemények, szókimondóak. A magyarok pedig, úgy érzem, a valósághoz akarnak minél jobban közelíteni.
Végül is, hogy melyik 500 képpel találkozhat a Magyar Múzeum látogató jövőre a tavaszi fesztiválon, a mostani négynapos válogatás eredménye lesz.
Rudolf trónörökös, mint az alcím apostrofálja őt, egy lázadó Habsburg, a modern közép-európai történelem egyik leglebilincselőbb alakja. Ennek ellenére az utóbbi 6 évtizedben nem jelent meg róla olyan könyv, amely megfelelő rendszerességgel feltárta volna személyiségének pszichológiai jellemzőit. Erre tett kísérletet a magyar származású John Salvendi, amikor megírta ezt a munkát, amelyhez számos osztrák, német és magyar történész nyújtott segítséget. Áttekintette és feldolgozta a múlt században publikált tekintélyes mennyiségű orvosi és pszichiátriai irodalmat. Ő volt az első, aki hozzájutott Rudolf egykori hitvesének Stefániának írásos hagyatékához, amely közel 100 eddig jórészt ismeretlen levelet tartalmaz, amelyeket a trónörökös írt a feleségéhez. Ezek az újonnan felbukkant adatok olyan információ özönt szolgáltatnak, amely új fényt vet az osztrák-magyar trónörökös párra, és e máig is izgalmas történetre. A művelődési ágazat 7. 5 éves terve elsősorban a középfokú oktatás fejlesztését tűzte ki célul, hiszen ide tevődött át a demográfiai csúcs. 12 új középiskola épült fel, összesen 188 tanteremmel. Ami a 8. 5 éves terv középfokú oktatását illeti, nem lehet még pontosan prognosztizálni az igényeket és elvárásokat, de a végrehajtó bizottság úgy véli, hogy célszerű fenntartani azt az arányt, hogy a diákok egyenlő arányban menjenek gimnáziumba, szakközépiskolába és szakmunkásképzőbe. Úgy foglalt állást a testület, hogy a jövőben nem az iskolák építésére, hanem a régiek bővítésére és felújítására kell a legtöbb erőt fordítani. A többségükben 60-80 éves iskolaépületek tetőszerkezete, fűtési rendszere elavult. Gondot okoz, hogy sok helyen egyáltalán nincs tornaterem, ami nélkül pedig elképzelhetetlen a gyerekek egészséges fejlődése. A következő tervidőszak sem lesz egyáltalán könnyű. Növekedni fog a tanulócsoportok létszáma, a zsúfoltság. Nehezebb körülmények között kell színvonalasan tanítani és tanulni.
Ma a kongresszusi központban Ausztráliától Marokkóig, Magyarországtól Szingapúrig a legjobbak találkoztak egymással. Mint mondják, ezek az összejövetelek jelentik a legjobb protekciót a vendég számára. Mert ha a Pesten lakó japán vendég Új-Zélandon akar szobát foglalni, akkor a magyar aranykulcsos sportás már név szerint hívja aucklandi kollégáját, aki minden követ megmozgat, hogy teljesíthesse a kérését. Persze azért tanulni is lehet. Ma délután például arról hallgattak előadást a jelenlevők, hogyan kell egy szállodaportásnak mosolyognia. Én eddig nem tudtam, hogy van különbség mosoly és mosoly között. Ha a szállodában dolgozni, hogyan kellene portásul mosolyognom?
Hát ha jókedvében tud természetesen mosolyogni, akkor tőlem sokat már nem tanulhat. Ha csak azt nem, hogy mosolyogni kell. Kérem, mindig mosolyogjon, mert a vendég idegen egy szállodában és futó barátokat keres. Mosolyjal megnyerheti. Ön is, mint a szállodaportások többsége nő. Fogadja úgy, mintha az otthonába hívná. Mert a vendég, ha már járt Párizsban vagy New Yorkban, ott is mosolyjal fogadták. Ezt várja el itt is. Lehet, hogy nem tudja, hogy a világ két nemzetközi nyelve az ének és a mosoly, de hogy ez utóbbi nélkül nincs jó szálloda, abban ő is biztos.